Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós közös agrárpolitika reformját. Ennek keretében mintegy 22 milliárd eurónyi támogatási keretet biztosít Romániának, amelyből 14 milliárd euró közvetlen kifizetésekre és több mint 7 milliárd euró vidékfejlesztési programokra fordítható. A tagállamok a közvetlen kifizetések legalább 10%-át kötelező jelleggel a kis és közepes méretű gazdaságok, a közös agrárpolitika költségvetésének legalább 3%-át pedig a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására használják fel. Azt is megszavazták, hogy jöjjön létre egy folyóárakon 450 millió euró éves költségvetéssel rendelkező úgynevezett válságtartalék alap, amely áringadozás esetén a gazdák rendelkezésére áll. Az Európai Bizottság át fogja nézni, hogy a nemzeti mezőgazdasági stratégiai tervek összhangban vannak-e ezekkel a kötelezettségvállalásokkal, a mezőgazdasági termelőknek pedig éghajlat és környezetbarát módszereket kell majd alkalmazniuk, amennyiben uniós támogatást szeretnének. A tagállamok kötelesek lesznek gondoskodni arról, hogy a vidékfejlesztési költségvetés legalább 35%-át és a közvetlen kifizetések legalább 25%-át környezetvédelmi és éghajlatpolitikai intézkedésekre fordítsák. A mai naprakészben az új uniós agrárpolitikáról, a reformcsomag céljáról, az egységes területalapú támogatások jövőjéről, a fiatal gazdák EU-s támogatásáról, valamint az agráriumban szükséges mentalitásváltásról beszélgetünk. Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
Képviselő úr, az Európai Parlament nagy többséggel jóváhagyta az uniós közös agrárpolitika reformját, amelynek célja, hogy a mezőgazdaság zöldebb, méltányosabb, rugalmasabb és átláthatóbb legyen. Ha csak egy perce lenne elmondani, hogy miért tartja fontosnak a közös agrárpolitika reformját, amit a szavazatával ön támogatott, akkor mit mondana?
Ha egy percben kellene elmondani, akkor talán a folytonosságra tenném a hangsúlyt, és pedig azzal kezdeném, hogy megmaradnak a területalapú támogatások, sőt, enyhén növekedni is fognak a következő 4-5 esztendőben. Szép magyar szóval a szubvenciók által ismert fogalom továbbra is alap pillére a közös agrárpolitikának. Megmaradnak tehát azok a támogatások, amelyek nagyon fontosak otthon, Erdélyben, Székelyföldön, és amelyek tulajdonképpen egy minőségi változást tettek lehetővé az életünkben, nem csak a gazdák, hanem a vidéki családok életében az elmúlt 15 esztendőben. A folytonosság tehát lényeges, viszont nyilván a változásról is kell beszélni. Én úgy vélem, hogy a változások egy része az számunkra kedvező, például a fiatal gazdák támogatása, hiszen generációváltás kellős közepén vagyunk otthon is, Erdélyben mindenütt a vidéki társadalom generációváltást él át. És talán arról is kell beszélni, hogy a kihívásokkal szemben, mind ami a zöldítés, a biogazdálkodás, az ekórendszerek és a többi, a változás nem egymagában jön nyomásként, hanem támogatva lesz, és a gazdák támogatást fog kapni, hogy a változást meg tudják szervezni, és saját maguk javára tudják fordítani.
Egy perc, 20 másodperc volt, ez még belefér az Európai Parlamentben?
Hát körülbelül az úgy történik, most nincs óra előttem, stopper óra, akkor amikor a parlamentben van felszólalás, és például egy perces időtartamot kapok, akkor körülbelül egy perc és öt másodpercnél elkezd pislogni, tehát pirossá válik a stopper, nem zöld, hanem piros lesz. Most már attól függ, hogy ki az ülésvezető. Van, aki elnézi az egy perc, 20 másodpercet, van, aki már kezd kopogni a kalapáccsal.
Nekünk egy percnél lényegesen több időnk van most, elmélyülhetünk a témában szerencsénkre. Kezdjük azzal, hogy mi következik ezután. Lesz egy átállási időszak, illetve az európai szabályozást ki kell egészíteni a tagállamok nemzeti stratégiai terveivel.
Benne vagyunk az átállási időszakban, hiszen 2021 végét számoljuk most, és az átállás az 2 éves időszak, 2021 és 2022. Ez egészen pontosan azért történt így, mert nyilvánvalóvá vált már 2019-ben, akkor, amikor az Európai Bizottság késve, mondanám, megtette a javaslatát az új közös agrárpolitikára, már akkor nyilvánvaló lett, hogy olyan mély viták, olyan mély nézetkülönbségek vannak a tagállamok között, hogy nem fog lehetni időben befejezni a vitát és eldönteni az új közös agrárpolitikát. Ezért az Európai Parlament javaslatára bevezettünk egy két éves átállási időszakot, 2021 és 2022. Ez alatt az idő alatt a régi előírások folytatódnak, tehát tudni kell minden gazdának, aki most esetleg hallgatja a mi beszélgetésünket, hogy még jövőre, 2022-ben semmi nem változik. Viszont nagyon fontos a felkészülés, mert hogy 2023. január 1-től már az új szabályokat alkalmazzák. Ami a nemzeti stratégiai terveket illeti, ez egy nagyon fontos fejlemény, először kell a tagállamok ilyen stratégiai terveket kidolgozzanak, és egész egyszerűen erre azért van szükség, mert ez tette lehetővé a kompromisszumot. És pedig a brüsszeli kompetenciák átköltöznek részben a tagállamok fővárosaiba. Decentralizációról is beszélhetünk, hogyha ezt a terminust szabad használni, és pedig egészen pontosan az történik, hogy Brüsszelben marad a célkitűzések megfogalmazásának a kompetenciája, közös célkitűzések vannak az Európai Unióban, én mindig az Uniót egy olyan csónakhoz hasonlítom, ahol 27 evezős evez. Nyilván, hogyha össze-vissza csapkod mindenki, akkor itt helybe forog a csónak, sőt, esetleg el is süllyedhet, viszont hogyha létezik egy harmonizáció, mindenki szinkronban evez, akkor halad előre a csónak. Tehát ilyen a közös agrárpolitika is, a célkitűzések azok közösek, felsoroltuk az előbb is őket, de újra megemlítenek egy pár célkitűzést, az élelmiszerbiztonság elérése, az, hogy minőségi élelmiszereket fogyasszunk az Európai Unióban, az, hogy legyen lehetőség az országos vagy közösségi hagyományoknak a megőrzésére, másképpen étkezünk Erdélyben, és másképpen étkeznek az észak-németországiak vagy a dél-tiroliak, el se kell mondanom. Ugyanakkor az, hogy a generációváltást támogatni kell, az, hogy a családi gazdálkodás az Európai Uniós modellnek az alapja, nem a nagy ipari 100 és 1000 hektárokon elvégzett mezőgazdaság, hanem a családi gazdálkodás, az, hogy támogatni kell a megújulást úgy, hogy közben az alapok azok változatlanok maradnak, és az alap a közös agrárpolitikában ez a terület alapú kifizetés, ezek mind-mind európai célkitűzések. Hogyan valósítjuk meg konkrétan, milyen programok lesznek támogatva az állam által, hogy építjük fel az ökorendszereket, milyen módon érjük el a családi gazdálkodások teljesítőképességének a növelését. Ez másképpen fog kinézni Romániában, másképpen Székelyföldön vagy Erdélyben, és megint teljesen másképp fog kinézni mondjuk Svédországban vagy Hollandiában. Tehát nyilvánvaló, hogy összesen lehet hasonlítani a különböző országoknak a mezőgazdasági rendszereit, a hagyományait, az éghajlati és földrajzi körülményeit. Éppen ezért a mezőgazdasági, az agrárpolitika közös marad, ez benne van nem csak a nevében, hanem a finanszírozási rendszerekben, viszont egy gyönyörű szép mozaik kell összeálljon. Ez a mozaik, ez arról szól, hogy ha a hegyvidéki gazdálkodásnak a körülményeit hasonlítjuk össze, akkor valószínűleg, hogy a Székelyföldön és Dél-Tirolban nagyon hasonló megoldások fognak születni. Viszont, hogyha a hegyvidéket hasonlítom össze a síksággal, hogyha a családi gazdálkodást hasonlítom össze az ipari mezőgazdasággal, akkor kiderül, hogy különféle megoldásokat kell alkalmazni a különféle országokban a sajátosságok figyelembevételét.
Maradjunk picit még az átállási időszaknál. A gazdákat tájékoztatni kell az új elvárásokról, különösen a környezetvédelemmel és az éghajlat változással kapcsolatos új követelményekről. Ez a tagállamoknak lesz a feladata, vagy pedig a brüsszeli?
Én azt mondom, hogy megosztott felelősség van itt Brüsszel és a tagállamok között. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottságnak, a mezőgazdasági vezérigazgatóságnak óriási szerepe van abban, hogy olyan módon fogalmazzon, olyan anyagokat állítson össze, úgy tájékoztasson, nyilván a 24 Európai Uniós hivatalos nyelven, mert nem elég az, hogy angolul, németul vagy franciául tájékoztat az Európai Bizottság, úgy tájékoztasson tehát, hogy érthető legyen mindenki számára, hogy mit kell, mire kell várni a jövőben, hogyan fognak változni a körülmények, és melyek, miért fontosak a közös célkitűzések. És most maradjunk egy pillanatot, ha lehet, ennél a közös célkitűzés kategóriánál. Tehát ott van nyilván a zöld megállapodás, amely az Európai Uniós politikákat minden területen mondjuk iránytat az uniós politikáknak. Ez nyilvánvaló érvényes a közös agrárpolitikára is, de miért fontos a klímavédelem, a környezetvédelem? Hát ha a következő generációkra gondolunk, az unokáinkra, az ők unokáinkra, akkor teljesen világos az, hogy nekünk nem áll jogunkban a jelenlegi generációnak teljesen kihasználni, elfogyasztani rendelkezésünkre álló forrásokat. Én mindig azt mondtam, hogy az unokáinknak is joguk van a friss levegőhöz, a tiszta vízhez, és az érintetlen gyönyörű természethez, a biodiverzitáshoz. Ez nem történik meg magától, látjuk, hogy a szennyezés az nagyon-nagyon súlyos hatásokat tud kialakítani. Éppen ezért közös célkitűzés a klímaváltozás elleni fellépés, közös célkitűzés és társadalmi érdek a természet szennyezése ellen fellépni. Hogy ezt hogy tesszük meg a mezőgazdaság eszközeivel, erről nyilván, hogy Brüsszelből is információt, útmutatást, véleményt kell, hogy kapjunk. De a konkrét tájékoztatásnak, az esetenkénti megoldásoknak a felmutatása, az nyilván, hogy a tagállamok felelőssége. Gondoljunk itt arra a teljes rendszerre, amely megyei szinteken, sőt helyenként helyi szinten is működik, a mezőgazdasági tanácsadó rendszer, a megyei mezőgazdasági igazgatóság, a kifizetési ügynökségek, megint a közismert neveket mondom, ugye szép magyar szóval az APIA és az AFIR, tehát a területalapú támogatás, illetve a vidékfejlesztési programokkal felelős ügynökségek, ezek mind-mind el kell menjenek, kell találkozzanak a gazdákkal, itt a polgármestereink fontos szerepet fognak játszani, hiszen el kell mondani azt, meg kell nyugtatni a gazdákat azzal kapcsolatban, hogy a lényeges dolgok nem változnak, a területalapú támogatás az marad, viszont azt is el kell mondani, hogy milyen körülmények között lehet hatékonyabban dolgozni a jövőben. És akkor, hogyha a maguk összetett jellegében nézzük ezeket a kérdéseket, akkor kiderül, és gondolom, hogy lesz még alkalom visszatérni erre a témára a beszélgetés során, kiderül, hogy a mi saját konkrét problémáinkra, kihívásainkra is választ tud adni az új mezőgazdasági politika, akkor, hogyha megfelelően tájékoztatjuk a közösségeinket, akkor, hogyha megfelelően fordulunk a mi saját közösségi intézményeinkhez, például a Székelyföldön a közbirtokosságokkal tárgyalni lényeges, hiszen ők nem csak gazdaságszervező szerepet, hanem közösségszervező szerepet is játszanak a Székelyföldön. Közbirtokosság nem létezik máshol, tehát Dobrucsában vagy a Bánságban nem beszélünk a közbirtokosságról, ezért kiderül, hogy nem csak, hogy az Európai Unió nem tud bennünket tájékoztatni a konkrét sajátos esetekre tekintettel, hanem olykor még Bukarest sincs felkészülve arra, hogy a mi konkrét kérdéseinkre választ adjon. Éppen ezért a közbirtokosságok, a medve probléma, az erdő tulajdonosok problémái, a vadásztársaságok problémái, ezek mind-mind-mind benne vannak az ekorendszerek, vagy bele tartozhatnának, hogyha megfelelően tervezünk. A közös agrárpolitika által finanszírozott ekorendszereknek a hatáskörébe, tehát ime sajátos kihívásokra nekünk magunknak, a közösségnek és a szakértői hálózatnak kell megadni a sajátos válaszokat.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a Naprakész vendége, az uniós közös agrárpolitika reformjáról beszélgetünk, arról a közös agrárpolitikáról, amelynek célja, hogy a mezőgazdaság zöldebb, méltányosabb, rugalmasabb és átláthatóbb legyen. Képviselő úr, önöknek az intézményközi tárgyalások folyamán sikerült elérniük, hogy a tagállamok a közvetlen kifizetések legalább 10%-át kötelező jelleggel a kis és közepes méretű gazdaságok, a közös agrárpolitika költségvetésének pedig 3%-át, vagy legalább 3%-át a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására használják fel. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy az Európai Unió a kis gazdaságokra és a fiatal gazdákra fog figyelni az elkövetkezendő időszakban?
A rövid válasz természetesen az, hogy igen, de úgy gondolom, hogy egy hosszabb választ is kell adni erre a kérdésre, hiszen akkor, hogyha a családi gazdálkodási modellt szembesítjük az ipari gazdálkodás vagy az ipari mezőgazdasággal, akkor teljesen világos az, hogy az európai életvitel, az európai életmód az nem az ipari mezőgazdaság, hanem a családi gazdálkodás mentjén fogalmazódik meg. Van erre egy példám, nyilván én a munkámból kifolyólag sokat utazok repülőgéppel, és volt alkalmam meglátni fentről, madártávlatról, hogy néz ki az Egyesült Államok mezőgazdasági területe, ahol 100 és 100 hektáron keresztül sok 10 kilométerre nem változik a táj. Hogyha kukorica, akkor 1000 hektár kukorica, és ez fentről úgy néz ki, hogy egy olyan tenger, amelynek a vége nem látszik, még repülőgépből sem. Hogyha az Európai Unió bármelyik vidéke, bármelyik országa fölött repül az ember, akkor kiderül, hogy nagyon változatos a táj. Itt egy erdőfolt, itt világos zöld, vagy sötét zöld, vagy sárga, vagy éppen más színű, a fentről nézett terület, ami azt jelenti, hogy a parcellák azok változatosak, ami azt jelenti, hogy alkalmazzák a szabályokat, a biodiverzitás, nyilván, hogy egy 1000 hektáros génmódosított kukoricatáblában valószínűleg, hogy nagyon-nagyon szegényes a biodiverzitás. Ott, ahol erdőfoltok vannak, cserjék vannak, legelő, kaszáló, mező egymást váltogatja, ott nem csak, hogy a szemnek szép a táj, hanem a biodiverzitásnak is kedvező. Ott élhetnek azok a rovarok, azok a madarak, azok az állatok, amelyek tulajdonképpen bennünket is bizonyos szempontból gazdagítanak, illetve a hagyományos táj fogalomba odaillenek. Persze, hogy itt nem verset akarok én szavalni, vagy ilyen nosztalgikus dolgokat felidézni, hanem azt akarom, amellett érvelek, hogy a családi gazdaság az nem csak Erdélyben, nem csak otthon a Székelyföldön, hanem mindenütt az Európai Unióban a támogatandó modell. Na most persze itt van egy óriási kihívás, és erről majd gondolom, hogy szakmai előadásokon, fórumokon is érdemes beszélni, és pedig az, hogy nem szabad összetéveszteni az európai családi gazdálkodás vagy családi gazdaságnak a fogalmát az itthon nálunk sajnos még mindig nagyon elterjedt megélhetési mezőgazdasággal. Tehát az, aki megélhetésért dolgozza a földet, az nem járul hozzá a mezőgazdaság társadalmi szerepéhez, ő a saját megélhetését biztosítja ezekkel az eszközökkel, és ez nem rendelkezik jövőbeli potenciállal. Itt nincs versenyképességi tényező, egy megélhetési gazdaság nem dolgozik a piacra, nem adja el a termékeit, nem értékesíti ezeket, hanem saját maga felhasználja. Ez nem családi gazdálkodás, ez megélhetési mezőgazdaság, és ez ellen nyilván, hogy a meggyőzés, a mentalitásváltás eszközeivel, a generációváltás nagyon fontos abból a tekintetből, hogy a fiatalok valószínűleg, hogy sokkal könnyebben megértik azt, hogy egy családi gazdaság arról szól, hogy termelek, értékesítek, és gyarapodok. A gyarapodás nyilván a minőséget jelenti, nyilván a bevételeket, a pénzforrásokat. A családi gazdálkodási modellhez hozzátartozik a társulás. Hozzátartozik a társulás azért, mert egy, mondjuk az európai átlag az egy ilyen 5 hektár, tehát 5 hektárnál beszélünk már családi gazdaságról, viszont az 5 hektáros gazda sem tudja rendszerint saját maga megoldani gazdaságosan a tárolás és az értékesítésnek a kihívásait. Tehát a tárolás az, és nyilván, hogy államilag támogatott, az Európai Unió által támogatott projektekből kell a tárolási kapacitásokat megvalósítani ott, ahol ezek hiányoznak, illetve a feldolgozást, hogyha a tejszektorra gondolunk, és más szektorokra, az értékesítés pedig ma már marketing nélkül nem történhet meg. Tehát az nem elég marketing, hogy kiteszem a kapu elé a három zsák pityókát, és ebből az ott éppen áthaladó megtudja, hogy van pityóka eladó, hanem az értékesítés, a marketing azt jelenti, hogy a kellő időben a lehető legnagyobb profittal értékesítem az általam megtermelt árut. Mindez tehát azt jelenti, hogy mentalitásváltásra, jobb szervezésre szükség van, a tagosításnak folytatódnia kell, és társulási formák, amelyek már beindultak az elmúlt időszakban, azokat nyilván a legjobb gyakorlatokként népszerűsíteni kell, hiszen el kell magyarázni a közösségekben, a falvakban, falugyűlés, közbirtokossági találkozó és más eszközök felhasználásával el kell magyarázni, meg kell, fel kell mutatni a gyakorlati példákat arról, hogy mások, akik sikeresek, mindezeket hogyan csinálják, és akkor nyilván, hogy nekünk sem kell feltalálni mindig a spanyol viaszt, hanem a sikeres és már működő példákat kell átvenni. Erről szól a következő időszak, erről fog szólni a következő 4-5 év, mert hogy most nem akarok túl előre menni az időben, de azért a tervezés nagyon fontos, és tudnunk kell, hogy 2027-ben már is következik az új reforma közös agrárpolitikában a következő pénzügyi időszakban. Nekünk pedig 2027-ben ott kell állni, hogy egy sokkal versenyképesebb, sokkal jobban megszervezett, sokkal szolidárisabb kohézióval rendelkező társadalmi csoportok legyenek a vidéken, és hogy ezek tudjanak majd egy minőségi szintváltást elérni a következő években, 2027-ig.
A társulások fontosságát hangsúlyozta itt ön, viszont a társulásoknak igencsak rossz emléke van Romániában. Le lehet ez győzni? Ön mivel győzni meg a gazdákat arról, hogy igen, fontos az, hogy szerveződjenek, mert a szerveződés az szerveződéssel sokkal könnyebben tudnak lehívni például támogatásokat. Ezt el lehet mondani, de ez elég érv?
Le lehet győzni az előítéleteket, és le is kell győzzük őket. Nyilván, hogy a mentalitásváltásban fontos hozzátevő, fontos elem a generációváltás. Hogyha megnézzük azt, hogy egy 70-75 éves gazda hogy viszonyul az újításhoz, a változáshoz, és hogy viszonyul esetleg egy 28 vagy 32 éves fiatal gazda, aki éppen támogatást kapott az Európai Uniótól, hogy elindítsa a gazdálkodást, aki éppen tanfolyamon, megbeszélésen, tájékoztató jellegű találkozásokon vett részt, aki tudja, hogy történnek a dolgok máshol, azt gondolom, hogy másképpen viszonyul ehhez a réges-régi előítelethez. Mi nem fogunk azáltal nyertesek lenni, hogy örökösen ismételjük azt, amit nem lehet elérni, hanem nekünk, és én magamat is ebbe a kategóriába beleértem, mint európai parlamenti képviselő, én azt érzem, hogy az én kötelességem tájékoztatni, kötelességem elmondani, hogy máshol hogy működnek a dolgok, és akkor, hogyha most megint a Székelyföld versus Dél-Tiroli hasonlatokat használom, és azt mondom, hogyha egy hegyvidéken, már mint Dél-Tirol, van egy olyan recept, amely az elmúlt 40 évben hihetetlenül sikeres volt, hiszen Dél-Tirol egy alulfejlett övezet volt még a 70-es, 80-as években, az elmúlt évszázad 70-es, 1960-as éveiben, és 40 évvel későbben pedig Olaszország és az Európai Unió egyik legfejlettebb, leggazdagabb régiója. Persze ebben a receptben benne van a helyi autonómia is, benne van az az autonómia koncept, amelyet az osztrák, a német közösség élvez Dél-Tirolban, de benne vannak azok a helyi kezdeményezések is, amelyek a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és turizmus ötvözésére épülnek. Na most, hogyha egy recept sikeres valahol, akkor sikeres kell legyen egy hasonló vidéken máshol is. Éppen ezért én gondolom, hogy nem politikai beszédeket kell mondani a társulás fontosságáról, hanem el kell magyarázni azt, hogyha valahol sikerülhet az például a tejfeldolgozás tekintetében, hogyha sikerülhet az, hogy itt Belgiumban, és a saját személyesen ismerem ezt a példát, Belgiumban hát ők hegynek nevezik az picikét magasabb vidékeiket, Japánba exportálnak tejet a belga gazdák, úgyhogy már innen csomagolják, és ugye japán írás van, nem tudom elolvasni, de elmagyarázták nekem, hogy mit jelent az az illető felirat, a címke, akkor egészen biztos, hogy ez idővel Székelyföldön is sikerülhet. Ehhez tájékoztatás kell, és nyitottság arról, hogy meg kell tekinteni a valós tényezőket. Sikerülhet-e nekem tárolás hiányában, marketing hiányában jól értékesíteni a termékeimet, akkor, hogyha én 5 hektáron gazdálkodok, és például pityókat állítok elő, vagy pedig az a sikeres recept, amikor, és ez már beindult, hogy például feldolgozott termékekre használjuk fel a pityókatermést, és chipsgyárat építünk. Na most nyilván, hogy egy chipsgyár az lehet egy magánbefektetés, de a beszállító az nyilván, hogy egy szervezett társulás kell, hogy legyen, mert a chipsgyár nem fogja megvenni a földterületet, hanem nyilván, hogy ő burgonyát vásárol a piacról. Nem akarok bele mélyülni ezekbe a példákba, hiszen úgy elsilányítjuk a beszélgetést, de mégsem errefelé megyünk, hanem arra felé, hogy a konkrét példák nagyon-nagyon fontosak. Beszélhetünk az áfonyáról, beszélhetünk az erdélyi gyümölcsről, és beszélhetünk arról a helyzetről, hogy ma még úgy vagyunk, ha a Székelyföldön maradok, úgy vagyunk, hogy a gyümölcsöt exportáljuk, és a lekvárt pedig behozzuk a szomszédos országokból. Vagy beszélhetünk a gabona termésről, most itt nyilván menjünk ki egy picit Erdélyből, és gondoljunk az egész országra, és jusson eszünkbe az, hogy micsoda büszkeség Romániának, hogy az Európai Unióban a harmadik legnagyobb gabona termelő, de hát mi az értelme ennek a büszkeségnek akkor, amikor mi gabonát exportálunk, és lisztet, vagy pedig süteményeket, tartósított kenyeret és egyéb feldolgozott terméket importálunk. Akkor, amikor a teljes értékesítési láncot tulajdonképpen föl tudnánk építeni itthon, Romániában, itthon Erdélyben, itthon a Székelyföldön.
Térjünk vissza a közös agrárpolitika reformjára. Az új kap igazságosságot is ígér. Kifizetéseket az uniós munkajogi törvényeknek való megfelelésekhez kötik, és most először a nemek közötti egyenlőség jegyében a női gazdákat is külön támogatják. Ez az igazságosság, ez nagyon szépen hangzik. Lehet ezt érvényesíteni?
Én úgy vélem, hogy igen, tulajdonképpen itt egy folyamatnak a kellős közepén vagyunk. Jusson eszünkbe, hogy Romániában is van például napszámos törvény, pont az RNDS javasolta ezt a törvényt azért, hogy a mezőgazdaságban alkalmazottként dolgozó személyeknek a jogaira tudjunk valamennyire odafigyelni. Jussanak eszünkbe azok a példák, amikor a Romániából Európában dolgozó munkavállalókat, munkaerőt, embereket kizsákmányolnak, akár Németországban is, akár Olaszországban az abszolgamunkára is példa volt sajnos. Tehát azok az emberek, akik nem gazdaként, tehát nem tulajdonosként művelik a saját földjüket, hanem alkalmazottként dolgoznak a mezőgazdaságban, ezeket az embereket is megilleti az emberi méltóság, a munkaügyi törvényeknek a betartása, a legális fizetés és nem pedig fekete munka, megilleti őket az, hogy majd amikor oda jutnak, akkor nyugdíjt kapjanak, illetve hogyha betegek, akkor társadalombiztosításban részesüljenek, orvosi gondozásban és a többi. Mindazok az előnyök, amelyek a legális, törvényes munka végzéssel kapcsolatosak. A másik történet nyilván a nőknek a támogatása, ez az általános társadalmi nyitás, hiszen látjuk, hogy a generációváltással párhuzamosan, akkor, amikor a fiatalok kerülnek mondjuk vállalkozói, vagy pedig gazdálkodói szerepbe, akkor úgy a kis és közepes vállalkozások területén, mint pedig most a mezőgazdaságban támogatni kell külön azt, hogy a nők is vállalkozzanak, a nők is legyenek farm tulajdonosok, és ők is végezhessenek el, vagy építhessenek fel egy karriert ezeken a területeken. Nagyon fontos a nők támogatása szempontjából az, hogy a közös agrárpolitikának az úgynevezett kettes pillére, a vidékfejlesztés, az olyan tevékenységeket is támogat, illetve ezekre is gondolni kell, amelyek nem feltétlenül mezőgazdasági tevékenységek. Hiszen egy falu akkor tud virágozni, és akkor lesz majd otthona a közösségnek generációk múlva is, hogyha a mai modern élethez szükséges szolgáltatásokat is felajánlja. Nyilván, hogy nem csak orvosi rendelő és kereskedelmi üzlethelyiségeknek vagy üzletegységeknek kell lenniük a faluban, nem csak az iskola szükséges és az új szépen felújított templom, hanem lehet, hogy kell fodrász, lehet, hogy kellenek szolgáltatások, lehet, hogy kellenek internethez kapcsolódó szolgáltatások, mert ezek mind-mind részei egy korszerű életvitelnek. És akkor ezek megalkotásában nyilván nem mondunk újdonságot, hogyha azt mondjuk, hogy a nőknek, a női vállalkozóknak fontos szerep jut.
Képviselő úr, nagyon sok mindenről beszéltünk itt, de a legfontosabbat talán nem említettük, a pénzt. 2021 és 2027 között 387 milliárd euró jut a mezőgazdasági fejlesztésekre, valamint a gazdáknak a támogatására. Romániában mindebből mennyi fog érkezni?
Három kategóriát kell megemlíteni, elsősorban maga a hagyományos agrárpolitika, 14 milliárd euró a terület alapú kifizetésekre, ez az úgynevezett egyes pillér, több mint az előző 7 évben, 7 milliárd euró a vidékfejlesztésre, ez nagyjából körülbelül egyenlő az elmúlt időszaknak a finanszírozásával, illetve van még egy majdnem 700 millió euró, 692 millió euró, amely az úgynevezett PNRR-re, tehát a helybeállítási terv által tud a mezőgazdasági szektorba érkezni 2021-től 2026-ig. Ez az utóbbi komponens lehetett volna több, lehetett volna nagyobb, de így sikerült a tárgyalás. Elsősorban a mentalitásváltásnak kellett volna itt szerepe legyen, vagy az új filozófiák megértésének, mert akkor, amikor a kormány képviselői, a mezőgazdasági minisztérium képviselői egy régebbi tervet tettek le arról, hogy öntözési stratégia, akkor kiderült, hogy nem öntözésről kell beszélni, hanem vízgazdálkodási stratégiát kell benyújtani, és egy megváltoztatott szemlélettel kell viszonyulni az öntözés kérdéséhez is. Persze ez mondjuk nem feltétlenül a Székelyföldön nagyon fontos, ott is bizonyos esetekben, de ez a nagy mezőgazdasági területekre, a Bánságra és Kelet-Romániára nagyon fontos. Pénznél maradunk, növekedik, azt már említettem, növekedik a terület alapú támogatás a következő években. Ez nem egy óriási látványos növekedés, de annál, de még mindig egy fontos növekedés. Tavaly az átlag támogatás Romániában 170 euró volt hektáronként, 2019-ben, 2020-ban ez az átlag pénzösszeg 195 euró volt hektáronként, tehát magasabb, mint az előző évben, és 2027-re el fogjuk érni a 215 eurós hektáronkénti átlagot. Most nyilván senki ne jegyen meg, mert lehet, hogy ennél sokkal többet kapnak Székelyföldön a hegyvidéki támogatással együtt, ez egy teljesen más történet, tehát nyilván, hogy itt átlag összegekről beszélek, de a lényeg az, hogy mindenki, aki most területalapú támogatást kap, ezt továbbra is kapni fogja, illetve valamivel ezek az összegek valamennyivel növekednek.
Ön elégedett azzal, amit sikerült Romániának kialkudni?
Éppen elégedett nem vagyok olyan szempontból, hogy a 2027-es perspektíva és többen kelet-európai tagállamok ezt javasoltuk, az volt, hogy 100%-os felzárkózás legyen az átlag területalapú támogatás tekintetében. Ehhez képest felzárkózás nyilván az Európai Uniós átlaghoz, de hát ez azt jelenti, hogy közeledjünk azokhoz a tagállamokhoz, ahol nagyobb a területalapú kifizetések összege. Tudjuk, Németországban, Franciaországban is nagyobbak ezek az összegek, mint Romániában. Ezt nem sikerült elérni, egy 80%-os felzárkózás van. Ugyanakkor viszont ez egy nagyon komplex téma, itt több tényező van, amely nem Brüsszeltől, hanem az országos közpolitikától függ. Elsősorban az, hogy hol van az alsó határ, támogatunk-e már egy hektárnál, úgy, ahogy Romániában történik, és tudni kell, hogy ennek kapcsán, hogy már az egy hektáros tulajdonosokat is támogatjuk területalapú támogatással. Ez tulajdonképpen a megélhetési mezőgazdaság témájához függ, hiszen az egy hektárnak a támogatása az nem egy gazdasági intézkedés, az egy szociális, társadalmi jellegű intézkedés, hogy ezáltal történhetett meg az, hogy mikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor az Európai Unióban levő farmoknak, nyilvántartott farmoknak a száma 30%-kal növekedett. Tehát egy harmada az Európai Uniós farmoknak Romániában van. 10,5 millió farm van jegyezve az Európai Unióban. Ezekből körülbelül 7 millió farm 5 hektár alatti területen gazdálkodik, és Romániában 3,4 millió farm van regisztrálva. Ezekből a zöme 3,1 millió farm 5 hektár alatt. Tehát mi az 5 hektárnál kisebb farmoknak a felét tudjuk Romániában az Európai Uniós teljes számból.
Ha már itt a statisztikáknál tartunk, az Eurostat legfrissebb adatai alapján a 2019-es évhez képest 2020-ban 1,1%-kal volt alacsonyabb a mezőgazdasági termelés az Európai Unióban. Románia viszont sokkal gyengébben teljesített az EU-s mezőgazdaságban, nálunk volt a legnagyobb a visszaesés, 11%-os, 11,3%. Ezzel tudunk mit kezdeni? Ezt tudja javítani a közös agrárpolitika reformja?
Igen, egészen pontosan azáltal, hogy hogyan állítjuk össze Bukarestben a nemzeti stratégiai tervet. Tehát, hogyha ezt a tervet megfelelő módon tudjuk összeállítani, például az előbb említett öntözés témában tudunk előrelépéseket tenni. Megértik a tervezők, a döntéshozók azt, hogy itt most már nem öntözésről szól a történet maga az öntözés gyakorlatáról, hanem vízgazdálkodásról, arról, hogy hogyan lehet hatékonyan felhasználni, és hogyan kell telepíteni az új öntözőrendszereket, már ebből egyedül ezt a visszaesést szerintem pótolni lehet. Nyilván én nem vagyok mezőgazdasági szakértő, hanem olvasom a statisztikákat, olvasom a magyarázatokat, és azt látom, hogy egyelőre még Romániában ott tartunk, hogy túl időjárás függő a mezőgazdaság, akkor, amikor egy jó év van, akkor, amikor az eső akkor esik, amikor kell, és a nap akkor süt, amikor kell, akkor nagy teljesítményt tudunk elérni. Akkor, amikor egy rossz időjárású mezőgazdasági év van, akkor, amikor szárazság van, akkor hirtelen kiderül, hogy óriásit esik vissza a termelés, mert a beavatkozások nem jönnek időben, a pénz nem érkezik az idejében, a megfelelő időpontban, és a szervezés minősége kívánnivalót hagy maga után, tehát jobban kell megszervezni a tevékenységet. Ez nem azt jelenti, hogy valaki vezetni akarja a gazdákat, hanem ez egészen egyszerűen azt jelenti, hogy a megyei hatóságoktól elkezdődően egészen az országos ügynökségekig és a különféle beavatkozások megszervezéséig sokkal hatékonyabban, sokkal koordináltabb módon kell cselekedni a jövőben, akkor esélyünk van arra, hogy ne csak szlogen maradjon az, hogy Románia az Európa, legalábbis Közép- és Kelet-Európa éléskamrája, hanem hogy ez valóvá is váljon.
Azt mondta ön, hogy attól függ, hogy fel tudunk-e zárkozni, fel tudjuk-e használni a közös agrárpolitika reformjából nekünk juttatandó pénzösszegeket, ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó országos stratégiai terve olyan intézkedéseket fog tartalmazni, amelyek valóban az ágazat, illetve a gazdák javát szolgálják. Új kormánya van Romániának. Ez az új kormány az ön meglátása szerint tud segíteni abban, hogy ez az országos stratégiai terv ez olyan legyen, amilyen a gazdáknak kedvére válik. Új mezőgazdasági miniszterünk van, nagy koalíciónk van, a korábbi kormány hangsúlyos szerepet szánt a mezőgazdaságnak, a mostani is hangsúlyos szerepet szán, csak hogy ezek szavak. Szándék van?
Nyilván, még egyszer mondom, én nem vagyok mezőgazdasági szakember, ezért nem akarom most minősíteni vagy elemezni a személyeket, akik a mezőgazdasági minisztériumot vezették, vagy vezetni fogják. Erre nem érzem magam elég felkészültek a területen, viszont el tudom mondani azt, hogy láttam már egy első piszkozatát a nemzeti stratégiai tervnek. Érdekes dolgok vannak benne. Óriásit akar markolni ez az általam látott első verzió, de sajnos ez, sajnos vagy szerencsére, abban a helyzetben van Románia, hogy tulajdonképpen, ha ránézünk az országra, akkor azt látjuk, hogy szinte minden európai életkörülmény, földrajzi körülmény, klímakörülmény jelen van Romániában. Van hegyvidékünk, vannak fennsíkok, az állattenyésztéstől a mezőgazdaság minden területéig gondolni kell megoldásokra. A nagy vállalkozások és az ipari jellegű mezőgazdaság is jelen van Romániában, legalábbis a keleti részen, Dobrudzsában és a Bánságban hangsúlyosan. Tehát a stratégiai tervnek mindenkire kell gondolni. Ugyanakkor megmaradt egy európai dilemma, amit most sem tudott megoldani az Európai Bizottság, nem is kellett megoldja az én véleményem szerint, és pedig a híres és állandóan visszatérő felső határnak a kérdése. Ezelőtt 5 évvel is ezen volt a vita, hogy be kell-e határolni a mezőgazdasági kifizetések felső összegét, mindig a 100 000 euró volt a lehetséges határ, és sem 5 évvel ezelőtt, sem most nem tudtunk, és még egyszer mondom, szerintem jó is, hogy nem hoztunk egy brüsszeli döntést, hanem a tagállamokra bíztuk a döntést. Legyen-e felső határ, vagy nem? Tudni illik, a felső határ arról szól, hogy egy eléggé nagy mezőgazdasági vállalkozás szubvenció, támogatás nélkül is profitot tud termelni, tehát a vélemény, az egyik álláspont az, hogy be kell határolni felső határdal 100 000 eurónál az egy entitásnak, egy cégnek kifizetendő mezőgazdasági támogatások összegét. A másik álláspont az, hogy bocsánat, hogyha versenyképességet tetszik keresni, akkor tessék folyósítani a támogatást. Tehát ipari mezőgazdaság versus családi gazdálkodások. Na most nem csak nekünk fontos, hanem még egyszer az európai életmódhoz tartozik az, hogy az Európai Unió a családi gazdálkodási modellt támogatja, ezért az úgynevezett redistributív kifizetések, az átcsoportosított kifizetéseknek a megoldása született meg. Minimum 10%-át az egyes pillér pénzügyi tartalékának, tehát a direkt, a közvetlen kifizetések minimum 10%-át a kis és közepes gazdálkodók javára kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy biztonságban vannak a kis gazdálkodók, biztonságban vannak a kis farmok, és meg fogják kapni azt a támogatást, amelyből tudnak fejlődni. Európai dilemmák jelen vannak Romániában, romániai dilemmák azért, mert sokszínű a társadalom, mert sokszínű a nagyon változatos a klíma és a földrajzi adottságoknak a térképe. Éppen ezért nagyot kell meríteni a nemzeti stratégiának. Én bízok benne abban, hogy az új kormány folytatja ezt a munkát, és hogy látni fogunk december végén vagy januárban egy olyan országos stratégiát, amelyet Brüsszelben el is fogadnak, és amelyet 2023. január 1-től el tudunk kezdeni megvalósítani.
Képviselő úr, zárásként nem beszéltünk itt a gazdákról. Ők mit tehetnek, mit kell tegyenek annak érdekében, hogy nyertesei legyenek a közös agrárpolitika reformjának?
Tájékozódni kell elsősorban. Tájékozódni kell és megérteni azt, hogy mi a teendő egy év múlva. Idő van rá, hiszen 2022-ben én úgy gondolom, hogy úgy az állami intézmények, mint pedig akár a politikai szereplők, én gondolom, hogy az LMDSZ szakpolitikusai is ezzel foglalkozni fognak, a polgármesterek, nyilván a vidéki övezetekben meg kell teremtsék a párbeszédnek a keretét, a tájékoztató közutakat föl kell építsük, és ehhez nyilván, hogy kettőn áll a vásár, tehát érdeklődésre is szükség van. Én gondolom azt, hogy a változás az a következő generációk javát szolgálja. Gondolom azt, hogy a generációváltással párhuzamosan egy másfajta gazda társadalom alakul ki, amely nyitott, amely a változásban a lehetőséget is megtalálja, nem csak a veszélyt, és visszagondolva arra, hogy hogy nézett ki a vidék 15 esztendővel ezelőtt az Európai Uniós csatlakozásunk időszakában, azt látom, hogy jó irányba változott nagyon sok helyen, korszerű, gyönyörű falvaink vannak, jól megszervezett közbirtokosságok működnek, nagyon aktív polgármestereink vannak, és akkor azt mondom, hogy ha egy helyen lehet, akkor minden helyen lehet. Tehát az úgynevezett, ez egy ilyen Európai Uniós visszatérő téma, a legjobb gyakorlatoknak a megosztása. Az, hogyha valahol egy jól működő közbirtokosság van, akkor őket kell megkérdezni, hogy oldották meg a problémákat. Hogyha valahol egy jól működő erdőgazdálkodás van, akkor onnan kell megtudni, hogy sikerült megoldani a kihívásokat, és hogyan lehetett profitot termelni. Én bizakodó vagyok, hiszen látom, hogy a szervezési fok az növekedik, látom, hogy a nyitottság és az érdeklődés növekedik, és hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor én úgy vélem, hogy a mi közösségeim nyertesei lehetnek a következő 4-5 esztendőnek, és 2027-ben vagy az évtized végén már egy sokkal korszerűbb, sokkal modernebb, sokkal élhetőbb vidéki környezet lesz Székelyföldön és Erdélyben.
Zárjunk ezzel az optimizmussal. Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.